Hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Lemondott a pénzügyminisztérium államtitkára. Katona Tamás azután ajánlotta föl távozását, hogy a miniszterelnök kifogásolta az ingatlanadó ügyében tett tegnapi nyilatkozatát. Gyurcsány Ferenc elfogadta a lemondást.
Katona Tamás tegnap arról nyilatkozott, hogy az ingatlanadót a 9,5 millió forintnál értékesebb ingatlanokra fogják kivetni. A pénzügyminisztérium később ezt azzal egészítette ki, hogy az alsó értékhatárról valójában nem született tényleges döntés. Hasonló eset már júniusban is volt, amikor az államtitkár az áfakulcsok emeléséről beszélt felhatalmazás nélkül az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén. Katona Tamás most azután ajánlotta föl lemondását, hogy a kormányfő figyelmeztette őt a nyilatkozattételi fegyelemre.
A kormányfő megengedhetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy kormányzati tisztségviselők nyilatkozatai olyan szándékokat tulajdonítsanak a kormánynak, amelyekről döntés semmilyen formában sem született, amelyek nem tükrözik a kormány konkrét álláspontját, pontos terveit.
A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, az ingatlanadó szerepel a konvergencia programban. Mint mondta, a részletekről társadalmi és politikai egyeztetések keretében születik majd döntés.
A kormány szigorítaná az orvoslátogatók promóciós és marketing tevékenységét a rendelőkben. Az Egészségügyi Minisztérium államtitkára elmondta, benyújtották a parlamentnek a gyógyszerellátásról, a szakmai kamarákról és az egészségbiztosítási felügyeletről szóló törvényjavaslatokat.
A törvényjavaslat szerint a gyógyszergyártóknak 14, illetve 16% árkedvezményt kell adniuk a biztosítónak. Ez alól csak akkor mentesülnek, ha a termelői árat csökkentik legalább 3 évre. A gyártókat érinti az a változás is, hogy minden egyes orvoslátogató után most 5 millió, utána pedig évente 1-1 millió forintot kell fizetniük. A törvényjavaslat bevezeti a patikák által fizetendő szolidaritási díjat. Ez azokat a gyógyszertárakat érinti, amelyeknek a vényköteles szerekből származó árrése meghaladja a 30 millió forintot. A tárca számításai szerint körülbelül 1100 ilyen patika van az országban.
Ez az a pénz, amely részben forrása lesz a részben az újonnan alapuló, részben a már meglévő helyzeti hátrányukból adódó kis patikák támogatására. Tehát az olyan gyógyszertárak támogatására szolgál, melyek olyan területen vannak, ahol egyszerűen nem tudnak nagy forgalmat elérni, mert például kevés a lakosságszám.
Az államtitkár elmondta, elkészült a gyógyszertáron kívül is forgalmazható szerek listája. Ezek között fájdalom és lázcsillapítók, vitaminok, orrcseppek, gyulladásgátlók, savlekötők és köptetők vannak elsősorban. A konkrét készítményekről az Országos Gyógyszerészeti Intézet dönt majd egyenként.
Utcára vonultak a pedagógusok. A szakszervezet a budapesti tüntetésen több csatlakozó civil szervezettel együtt a kötelező óraszám emelés, valamint a várható pedagógus elbocsátások ellen tiltakozott. Nincs visszalépés, ez már az oktatási tárca reakciója a megmozdulásra.
Azért is csöngettem be, hogy ott a hátam mögött is hallják.
Becsöngettek a pedagógusok a kormánynak, közvetlenül a képviselői irodaház tőszomszédságában. A PDS arra számít ugyanis, hogy a közoktatási törvény módosítása 10-20 ezer tanár elbocsájtását jelenti, akik pedig a pályán maradnak, azoknak legalább havi 10 ezer forintos keresett csökkenést okoz.
Ezek a pontok, ezek a közoktatás minőségét rontják, ezért akarjuk őket visszavonatni. Rövidesen 15-20 ezer pedagógus utcára kerül. Ezt mindenképpen vissza kell vonni, az ezt megalapozó törvényeket, hiszen ez 10-15 millió tanítási óra veszélyeztetését jelenti.
Arató Gergely, az oktatási tárca államtitkára még délelőtt elmondta, a pedagógusok foglalkoztatásáról, illetve a tanárokat sújtó adminisztrációs terheikről hajlandóak tárgyalni, de a kötelező óraszámemelésről nem, mivel az már hatályba lépett.
A óraszámemelés olyan törvényi előírás, amelyik hatályba lépett, az alkalmazása megkezdődött, hozzáteszem, a konvergencia program is tartalmazza ezt a fajta elkötelezettségét a kormánynak, ettől tehát nem tudunk visszalépni.
Össze kell fogni a civil szervezeteknek, hangzott el a demonstrációt követő tájékoztatón. Az érdekvédelmi szervezetek aláírtak egy nyilatkozatot, amely azt a közös igényt fejezi ki, hogy a kormányzat üljön le és egyeztessen a különböző szakmák és társadalmi csoportok képviselőivel.
Tárgyalást ajánl az MSZP a Fidesznek a reformokról, mondta a Lendvai Ildikó Egerben. A szocialista frakcióvezető szerint készek egyeztetni az ellenzéki politikusok által felsorolt reformterületekről, például a nyugdíjkiadások csökkentéséről, az egészségügyi öngondoskodásról és a reform alapról. Ugyanakkor gyerekesnek és felelőtlennek nevezte a Fidesz azon ötletét, hogy nem állnak szóba a miniszterelnökkel. Göncz King, a külügyminiszter amerikai kollégájával, Condoleezza Rice-szal folytatott megbeszéléseket Washingtonban. A találkozón a vízumügy is szóba került, amelyre Rice úgy reagált, Amerika számára a vízummentesség megadása elsősorban biztonsági kérdés. A magyar diplomácia vezetője arról is beszélt washingtoni tudósítónak, Purger Tibornak, hogy mennyiben befolyásolja a jelenlegi belpolitikai helyzet a magyar-amerikai kapcsolatokat.
A történések... Én azt látom, hogy nem hagytak nyomot a kapcsolatokon egyértelműen, sőt, nagyon sok bíztatást kaptam most. Elhangzott külügyminiszter asszony szájából az, hogy a magyar demokráciát erősnek látják, és azt gondolják, hogy elég erős az intézményi rendszere ahhoz, hogy ezeken a nehézségeken túljusson.
A globális politikai kérdések síkján melyek voltak azok a legfontosabb témák, amelyeket körüljártak?
Hát nyilván aktualitása van most az észak-koreai atomrobbantási kísérleteknek, ahol én elmondtam, hogy a visegrádi négyek most elfogadtak egy közös deklarációt, amiben elítélték ezt. Ezt az amerikaiak is nagyon fontosnak tartják. Beszéltünk Afganisztánról. Nagyon nagyra értékelik Magyarországnak a szerepvállalását, hogy átvállalta a hollandoktól a PR-t itt Baglan tartományban, mert ők is úgy látják, hogy ez annak is a jele, hogy Magyarország tudatában van annak, hogy a biztonságát nem csak a saját határain kell megvédeni, hanem a világ távolabbi részein is.
Földgáz elosztó központtá válhat Magyarország Kelet-Közép-Európában, mondta a moszkvai látogatása után a magyar gazdasági miniszter. Fél éven belül az orosz Gazprom és a magyar MOL közösen készíti el a tanulmányt a kék áramlat gázvezeték balkáni elágazásáról, illetve egy magyarországi gáztároló létesítéséről. Kóka János beszámolója szerint a megvalósítás hozzávetőleg 5 évet és több milliárd dolláros befektetést igényel. A szlovákiai ellenzéki pártok szerint rendkívül meggyengült Robert Fico helyzete, miután az európai szocialisták tegnap 10 hónapra felfüggesztették a párt tagságát. Egyes kommentárok szerint nemzetközi nyomás nehezedik majd a kormányfőre azért, hogy alakítsa át kabinettjét.
Az ellenzéki pártok vezetői egyetértettek abban, hogy az európai szocialisták döntéséről kizárólag Robert Fico tehet, hiszen amikor koalícióra lépett a szlovák nemzeti párttal, pontosan tudta, hogy ennek milyen nemzetközi következményei lesznek.
Sajnos ez nem csak Robert Fico kudarca, hanem rendkívül kellemetlen Szlovákia számára is, hiszen azt jelenti, hogy tovább gyengül az ország nemzetközi megítélése.
Robert Fico kormányfő személyesen nem kommentálta a tegnapi döntést. Közleményében azonban azt állítja, az európai szocialisták azért büntették meg azt, mert az emberek érdekében politizál, harcol a monopóliumok ellen, és nem vette be a kormányba a magyar koalíció pártját.
Robert Fico állandóan nap mint nap ellenségképet fest, megint elszalasztott egy lehetőséget, mégpedig azt, hogy azt mondja, hogy igen, ez a 10 hónap arra van, hogy bebizonyítsuk, hogy a mi politikánk olyan, amiről ő beszél.
A szlovák nemzeti párt szerint az európai szocialisták az ország lakosságának eurooptimizmusával játszanak, amikor beleszólnak Szlovákia belügyeibe. A szlovákiai elemzők szerint a tegnapi döntés további lépések követhetik majd a nemzetközi közösség részéről, amelyekkel megpróbálják rávenni Robert Ficot, hogy alakítsa át kormányát. Egyes elképzelések szerint a szlovák nemzeti pártot a kormánykoalícióban a Mikulás Zurinda vezette Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió válthatná fel. A volt miniszterelnök azonban egyelőre reagálni sem kívánt erre a felvetésre.
Holnap szavaz az ENSZ biztonsági tanácsa az Észak-Koreát sújtó szankciókról, Pjöngjang kísérleti nukleáris robbantása miatt. Közben amerikai szakértők azt közölték, hogy mivel rádióaktív sugárzást eddig sehol nem mértek, meg lehet, hogy Észak-Korea valójában nem robbantott atombombát. Most további külföldi hírei következnek.
Törökország megfelelő intézkedéseket jelentett be Franciaország ellen, mert annak parlamentje bűncselekményén nyilvánította az első világháború idején történt örmény népirtás tagadását. Török fogyasztói csoportok már is a francia termékek bojkottjára szólítottak fel, ám a török üzleti körök ellenzik a tiltakozást. A lehető legkisebb nyilvánosság mellett fogadták a Dalai Lámát a Kínával feszült viszonyban álló Vatikánban. 16. Benedek első ízben fogadta a tibeti vallási vezetőt, pápaságának 2005 áprilisi kezdete óta, és a fogadás szigorúan magánjellegű és vallási természetű volt. Második János Pál pápa összesen 8 alkalommal fogadta a buddhista vezetőt. Muhammad Yunus bangladesi közgazdász és az általa alapított és vezetett a szegénység elleni harc jegyében elsősorban kis embereknek kölcsönző Grameen Bank kapta az idei Nobel békedíjat, jelentették be Oszlóban. A 66 éves üzletembert a szegények bankárjának nevezik.
Ismét itthonról. Alakuló ülést tartott a fővárosi közgyűlés, ahol a képviselők a főpolgármesterrel együtt letették az esküt. Demszky Gábor az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, bár ez már az első ülésen sem sikerült. A városvezető ugyanis azt javasolta, hogy módosítsák a gyülekezésről szóló rendeletet úgy, hogy a jövőben a főpolgármester engedélyezhesse a politikai rendezvények közterület foglalását. Az ellenzék heves tiltakozása miatt végül nem terjesztették a közgyűlés elé a javaslatot. Leállósávba került az M0-ás körgyűrű bővítése. A Budapestet elkerülő Stráda 3-as út és M3-as autópálya közötti szakaszának építését a közlekedési főfelügyelet függesztette fel. A kiesés mindamellett, hogy az autósok életét nehezíti, több 10 milliárdos uniós támogatás utalását is veszélyezteti.
Piros jelzést kapott az M0-ás körgyűrű bővítése. Az itt látható, Csömör határában található 8 kilométeres szakasz építői a fővárosi bíróság határozata alapján a jövőben meghatározatlan ideig nem hajthatnak rá munkagépeikkel a kijelölt útvonalra. A tiltó határozat előzménye, hogy a beruházást ellenző Szike Környezet és Természetvédelmi Egyesület által kezdeményezett perben a bíróság új eljárásra kötelezte a központi közlekedési felügyeletet, ami a jogerős építési engedély megvonásával járt. A Strádát megrendelő Nemzeti Autópálya ZRT tudomásul vette a döntést, és úgy számolnak, hogy 3 héten belül az állagmegóvási munkák végeztével levonulhatnak a félig megkezdett körgyűrűről. A szakemberek szerint ugyanakkor tetemes kárt okozhat a kényszer leállás.
Amennyiben a hosszú leállás miatt nem tudjuk teljesíteni a jövő év végi elkészülési határidőt, eleshetünk 70 milliárdnyi euró Európai Uniós támogatástól.
Lesz körgyűrű?
Természetesen lesz. A közlekedési hatóság eljárási ideje egyébként 60 nap, amint a környezetvédelmi másodfokú hatóság határozatát készhez vesszük, az eljárás soron kívül lefolytatjuk, tekintettel a létesítmény közérdekűségére.
Az érintett nyomvonal megépítése ügyében több mint 10 éve tart a húzavona a környezetvédők és az állam között.
Én köszönöm a figyelmüket, holnap is találkozunk, addig is tévézzenek, olvasgassák a dunatv.hu internetes oldalt, viszontlátásra!
Jó estét kívánok! A Fehérvár-Tatabánya mérkőzéssel megkezdődött a labdarúgó Borsodi Liga 9. fordulója.
A fehérváriak kezdték aktívabban a mérkőzést, Horváth Ferenc mozdulata a 10. percben azonban inkább volt látványos, mint eredményes. Nem sokkal később egy 2-11-es szituáció után Fábián játékvezető még továbbot intett, a 17. percben aztán jogos büntetőhöz jutottak a hazaiak. Dvéri szabadrúgásába Necsász ért bele kézzel, a megadott 11-est pedig Sitku értékesítette. A folytatásban leginkább annak örülhetett a Fehérvár, hogy a félidőre meg tudta tartani egy gólos előnyét. A második játékrész 24. percéig gyakorlatilag pedig két veszélyesebb lövés jelezte csak, hogy labdarúgó mérkőzést játszanak a Sóstói stadionban. Ekkora csereként beállt Alumóna volt eredményes. A második 45 percnek ez volt a legemlékezetesebb megmozdulása, így 2-0-ra nyert hazai pályán az FC Fehérvár.
A futszál UEFA BL selejtezőjének zárásaként a két legjobb csapat össze, vagyis a Gödöllő már továbbjutóként állhatott ki a Shakhtar Donetsk ellen.
A Gödöllő abban a boldog tudatban várhatta az utolsó mérkőzését, hogy nem csupán biztos továbbjutó, de rendezésből is kitűnőre vizsgázott.
Ez volt az első profi módon kiírt futszál kapnak a rendezése. Kihívás volt számunkra, mert egy elég szép rendezési tervet kaptunk, aminek meg kellett felelni. Ma volt az értékelése a tornának hivatalosan az UEFA részéről, és gyakorlatilag kiváló minősítést kapott a rendezés, és ennek szellemében megkíséreljük a decemberi elitkörnek az egyik csoport rendezését is.
A csupa profiból álló Sáktár szinte megegyezik az ukrán válogatottal. Az előző kiírásban alig csúszott le a Final Four-ról, így aztán nem volt meglepő, hogy 3 perc sem telt el, már is vezetés szerzett. Bár a Gödöllőnek elég lett volna a döntetlen a csoportgyőzelemhez, erre szemennyi esélyt sem adtak az ukránok, akik szebbnél szebb gólokat lőttek és meg sem álltak 11-ig. No meg a Gödöllővel együtt a legjobb 16-ig.
A férfi röplabda Közép-Európai Ligában a Kaposvár 3-0-ra legyőzte a horvát Varasdot. A Jégkorong Interliga mai játéknapján az Alba Volán Zágrábban vendégeskedett, az Újpest pedig a szlovén Olimpia Ljubljanát fogadta.
Az Interligára nem vonatkozik az egyébként a hónap végéig elmeszelt csapatkapitány Horváth András eltiltása. Így legalább a listavezető Ljubljana ellen számíthatott rá a lilafehérek vezetőedzője Eduard Giblák.
A szombati bajnoki fordulóig eldöntjük, hogy a játékban ki veszi át horvát szerepét. Lassan felépülnek a sérültjeink, a csapatkapitány pedig Szajbert Krisztián lesz.
A Megyeri úton nem hátrány az emberhátrány, hiszen a Borbás 2 perces büntetése alatt 11 másodperc különbséggel Voskár majd Dubek is gólt lőtt. Hihetetlen bravúr, a szlovénok el sem hitték, mi történik velük. A folytatásban sajnos észbe kaptak, a második harmadban már az ő akaratuk érvényesült, és végül döntetlenre mentették a meccset. A büntetőknél aztán helyén volt a lilák szíve, így 2 pont a Megyeri úton maradt. A Volán Zágrábban a rendes játékidőben nyert 4-3-ra, a hazai bajnokságban pedig Dunaújváros FTC 5-2.
A női kosárlabda bajnokság mai egyetlen mérkőzésén a Diósgyőr a nagykanizsai vadmacskákat fogadta.
A tavalyi bajnokságban még elképzelhetetlen lett volna, hogy az utolsó helyezett nagykanizsa megverje a bronzmeccsig jutó Diósgyőrt, de az alaphangot idén a liga döntése adta meg, és így már más a felállás. A miskolciak 4 játékosukat nem küldhették pályára a tegnapi átigazolási stopp miatt, így aztán az első negyedben stoppolták csak a pirosmezes vendégeket, és igaz, vezetett még a félidőben Tapodi Péter csapata, de a fordulás után már nagyon hiányzott a 3 légiós és az 1 magyar kispadra ítélt. Mindkét csapat zónára váltott, amiből a nagykanizsa jöttek ki jobban. Az új csapatnevet, a vadmacskákat biztosan elmagyarázták a 2 kubai szerzeménynek, hiszen vadul szórták a kosarakat és el is döntötték a meccset már a záronegyed előtt. Diósgyőr kanizsai vadmacskák 53-62, meglepő ugyan, de ha így folytatódik a honi kosárlabda helyzete, akkor mi már lassan semmin sem lepődünk meg.
Végül egy szomorú hír, ma hajnalban 73 éves korában elhunyt Kálai Pál mesterzsoké, a magyar lóversenysport legnagyobb alakja.
Kállai Pál az elmúlt vasárnap, ahogy minden verseny előtt, felhúzta lovaglódresszét, lovaglócsizmába bújt, megfogta a lova kantárját és elindult több ezredik futama felé. Mosolyal az arcán esett össze, akkor még senki nem gondolta, hogy az öröki fiú apró termetű kiváló lovas ma hajnaltól már az égi lovén szórakoztatja a közönséget. Kállai Pál 16 évesen került a Kincsen Parkba, 1952-ben a legeredményesebb hazai lovasként első champion címét nyerte meg. A 60-as években Amerika 20 legjobb és legkeresettebb lovasa közé tartozott. 1991-ben költözött véglegesen haza. Élete utolsó napjáig lovagolt, szeptember 24-én még győzött a Kincsen Parkban. Kállai Pál 73 évet élt.
A Magyar Olimpiai Bizottság holnap délután 17:30-tól a tatai edzőtáborban rendezi meg a berlini, a melbourne-i, a montreali és az atlantai olimpia jubileumi baráti találkozóját, amelyre azok is hivatalosak, akik nem jutottak hozzá a meghívóhoz, és csak most értesültek az eseményről. Ezzel a hírrel búcsúzom, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A tüntetésen megjelenés is lehet bűncselekmény. Vita a Nemzetbiztonsági Hivatal napokban megjelent közleményéről. Hol tartunk most? Konszolidálódik-e a magyar belpolitikai élet? Erről kérdezzük Mesterházy Attilát, az MSZP frakcióvezető helyettesét, és Navracsics Tibort, a Fidesz frakcióvezetőjét. Hírünk az Unióban, avagy ki kell teregetni a szennyest? Stúdiónkba várjuk az Európai Parlament néppárti és szocialista frakciójának egy-egy magyar képviselőjét. A többi között ezekkel a témákkal foglalkozunk vasárnap este 7 órától a heti hírmondóban. Tartsanak velünk!